volt, a Velencei tó 24 fokos. A következő napokban mérséklődik, aztán a hétvégére ismét visszatér a kánikula. Hírekkel legközelebb délben jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Szultánkám! Ó, fölséges uralkodócskám, jó reggel!
Az ördögbe már megint fel kell kelni. Ó, no. Ma megint ez a savanyú képű főtanács, hogy nem akar. Jaj, nevedd el a párnám! Add vissza! Még nincs reggel!
Hát itt a reggeli rózsaszirmos kakaó, és a félhold alakú kiflicske.
Hagyjál békén! Aludni akarok!
Hát bizony, ezen a nyűgös reggelen mi bajot szultán rossz kedvűen ébredt. Sehogy sem volt kedve fölkelni, és a fejére húzta a kis párnát, hogy ne süssön a szemébe a nap. De a főtanácsos nem hagyta ám annyiban.
De mi bajod, felséges szultánkám? Hát fel kell kelni! A nagy nap ez a mai. Ma van a holdfogyatkozás napja, amikor fel kell nyitni a nagy mindentudó mi bajot kódexet, hogy megtudjuk, milyen veszély leselkedik az országunkra, és mit kell tenni, hogy dinnyeföldjeinken még nagyobb dinnyék teremjenek, hogy folyóinkban még nagyobb halak nőjenek, hogy rózsafáink még illatosabbak legyenek. No. A múltkor is így tudtuk meg, hogy a kilencfülű bányahal el akarja pusztítani a beszélő pisztrángokat, és ha nem tudjuk meg az ellenszert a kódexből, nem csak a beszélő pisztrángokat, de még a füllentő fecskefarkakat is fölfalta volna a bányahal. És akkor hogyan csinálnánk, felségednek, füllentő fecskefarklevest ebédre?
Jó van. Főtanácsos, most az egyszer igazadva. Lássuk azt a fránya kódexet, de aztán rögtön jövök visszaaludni. Gyerünk!
És akkor mi bajot szultán fülön fogta főtanácsosát, és a titkos kamrához vonszolta.
Jaj, felség, ez fáj!
Hát ne kiabálj! Na itt a titkos ajtó, add a kulcsot!
Itt van, felség!
Nes, te hülye, ez a hárem kulcsa! A másikat, azt a nagy aranyozottat!
Bocsánat, felség!
Jaj, hol van, eltűnt? Te is látod?
Mert felséged, igen?
Mit?
Hát, hogy nincs! Akkor miért kérdezte felséget, hogy én is látom-e?
A prófétára, ez eltűnt!
Allah Akbar! Eltűnt a kódex!
Az ellopott kódex titka. Fickó Pál és Péter Figergely mesejátéka.
Miközben a müezin éppen ötödik imáját énekelt a minaretben, a szultán és a főtanácsos megdöbbenve álltak a titkos kamrában, és döbbenetük lassan rémületté fokozódott. Mi lesz most, hogy eltűnt a nagy mindentudó mi bajot kódex? Hogy tudják meg az országra leselkedő veszélyt és annak ellenszerét? Ekkor a szultán összehívatta a titkos tanácsot.
Mindig azt kérditek tőlem, hogy mi bajom. Mindig azt mondjátok, semmi okom a duszogásra. Hát most aztán tényleg van bajom. Eltűnt a nagy mindentudó mi bajot kódex. Riadóztattuk az őrséget, lezárattuk a várost, átkutattuk a kereskedőket és utazókat, de a kódexet sehol sem találtuk. Kiribej!
Én?
udvari fővarázsló és világhírű magánnyomozó, a szultánság titkos szolgálatának feje. Mondd meg most, mi tévők legyünk.
Bízzák rám az ügyet. Én megbízásból már a Scotland Yardnak is nyomoztam. De segítségül kell hívnom nem kevésbé világhírű kollégámat, Marcipán király udvari varázslóját, Csiribájt.
Ó, de remek ötlet, Csiribej, hogy ez nekem eddig nem jutott eszembe. Akkor hívjuk mindjárt el Marcipán komámat is. Úgy se láttam már 777 esztendeje. Erre csak föl, fiam, a padlásra. Ott vannak a postagalambok, akiket veszély esetére tartogatunk. Engedd ki a 13-askát.
13-askát?
Akinek a szárnya alá az van tetoválva, hogy gyere, Marcipán komám, mert ellopták a nagy minden tudó mi bajot kódexet. De nehogy ám a 212-est engedd ki, amire az van írva, hogy elfogyott a dinnyelikőr, mert akkor Marcipán komám sose fog eljönni.
Miközben mi bajot szultán ilyen galamajkába keveredett, szívbéli barátja, a szomszédország uralkodója, Marcipán király éppen szokásos reggeli tornáját végezte udvari varázslója Csiribáj társaságában.
Harminc nyolc, 39, 40 fekvő számot. Na még kettő. Jöhet a kukorás. Föl. Ne leszel, Csiribáj. Olyan potrós vagy, hogy már a varázssapkádat is kihíztad. A varázspálcádat se tudod felemelni. Hát mi lesz veled, hogyha sürgős esetben hívnak valamely súlyos bűntény felderítésére?
De felség, 528 éves egyilkosság, se rablás, se felségsértés nem történt, Marcipániám. Az utolsó esetem az volt, amikor mind a két varázspálcám eltűnt, de végül azt is megtaláltuk a kínai főkonzulnál, aki evőpálcikának használta.
Meg is járta a szegény a varázspálcáddal, rögtön életre kelt tőle a fecskefészek leves, és kirepült a tányérjából. Oda néz! Ez mi bajod, komám, postagalambja? Jaj, nem küldök már üzenetet 777 éve. Na, nézzük, mi van a szárny alá tetoválva.
Nézzük.
Nocsak, azt mondja, ellopták a kódexet, de dinnyelikőr még van.
Aha.
Mit jelenthet ez, Csiribáj?
Hát alig, ha nem arról van szó, felség, hogy a 777 év alatt kereszteződtek a madarak. De ha a kódex eltűnt, akkor nagy bajban lehet mi bajod, szultán, aha? Aha, és örökbecsű kollégám Csiribej. Azt hiszem, felség, hogy azonnal indulnunk kell.
Különös uralkodó volt Marcipán király és mi bajod, szultán. Olyan volt, mintha testvérek lettek volna. Ez még nem is lett volna baj, hanem a leányaik, Lulu és Lola, a megszólalásig hasonlítottak egymásra. Néha még a papáik is összekeverték őket. A rossz nyelvek szerint mindkét birodalomba ugyanaz a postás járt. Na, egy szóval. Marcipán király és kísérete lúra kapott, és heves ágyú dörgés közepette átvágtattak mi bajot szultán országába.
Hey, komám, de jó, hogy megjöttél. Úgy látom, az elmúlt évszázadokban alaposan elhíztál a sok marcipántól. Hát, tudod, kedves barátom, mióta legyőztük a csigaevők hordáit, egész nap otthon heverészek, és csak zaválom a marcipánt. De most nem ezért jöttünk. Azt mondom, Csiribáj, Csiribáj, az a nyomban kezdj el a nyomozást.
Én azt mondom, rögzítsük a nyomokat.
Nem,
Scotland Yardnál mi mindig így kezdtünk.
Nem, szó se lehet róla, előbb a nyomokat kell rögzíteni, ezt én a Scotland Yardnál tanultam.
A nyomokat a tett színhelyén kell keresni.
Nem, miket beszélsz, a tett színhelyén mindig maradnak nyomok.
Nyomok, mindjárt benyomok egyet neked, Csiribáj.
Elég legyen a veszekedésből, lássatok inkább munkához. Itt van a rejtekhely kulcsa.
És akkor Csiribáj és Csiribáj, a két varázsló és zseniális nyomozó, akik már a Scotland Yardnál is bizonyították tehetségüket, megindultak, hogy összegyűjtsék a helyszínen található nyomokat.
Itt vagyunk a tett színhelyén, kolléga. Te látsz valamit?
Nem. Hoppá! Itt van a földön egy épnek tűnő fogsor. Hogy az ördögbe kerül ide egy fogsor? Csak nem az anyósom járt itt.
De van fűszál közötte?
Van. De már eléggé el van fonnyadva.
Na akkor, aki ez a fogsor, az már régen fűbe harapott. Ezt...
Hurrá! Végre valami jó hír!
De hát ez nem lehet a tettesé. De mit látnak szemeim? Ez bizony egy üvegszem?
Nem látom jól, azt hiszem öregszem. Hanem felhívnám a kolléga úr figyelmét erre a kitűnő állapotban lévő műorra.
Műorr, mi a manó? Véletlenül nem földes?
Meg kell mondanom, hogy kifejezetten sáros.
Akkor ez se lehet a tettesé, mert aki ez a műorr már régen alulról szagolja az ibolyát.
Akkor esetleg megtudhatnám, mi a véleménye erről a krumpli héjról, amely ott a küszöbön hever.
Hát ezt nyilvánvalóan a szakács ejtette el.
Mi a Scotland Yardnál az étkezési szokásokat is tanulmányoztuk, kedves kolléga, és szabadjon felhívnom a figyelmét arra, hogy mi bajot szultán országában kizárólag dinnyét esznek az emberek. Krumpliról még hallani sem hallottak. A krumpli evés itt főben járó bűnnek számít.
Aha. Akkor ezt, mint gyanús bűnjelet tegyük félre. Hogy kerülhetett ide ez a törött patkó? Ez is több, mint gyanús, javaslom, tegyük tehát félre.
Na, mi az ördögöt csetlesz, botlaszó, Csiribáj?
Francba belerúgtam egy üvegbe. Uj, ez biztos mi bajott szultán kiürült dinnyeli körös üvege. Más nincs semmi, hiába nézelődök. Akkor most, kolléga, keressünk az illetéktelen behatolásra utaló nyomokat.
Na,
nézd csak a plafonon, azt a talp nyomot! Hű, mekkora!
Jó, úgy látszik, valaki itt feldobta a talpát.
De micsak? Ez itt egy keréknyom.
Mégpedig biciklitől származik. Meg kell kérdeznünk a szultánt, jár-e valaki a birodalomban biciklivel?
Akkor most menjünk és számoljunk be uralkodóinknak arról, hogy milyen árulkodó jeleket találtunk.
Mi alatt a két varázsló a nyomokat rögzítette, Marcipán király és Mibajot szultán a trónteremben morfondíroztak a két birodalmat érintő legégetőbb kérdésekről.
Hey, Marcipán komám, milyen kár, hogy nincsen fiad. Ha megtalálná a kódexet, megkapná lányomat és a fele birodalmamat.
Szultán komám, akár hiszed, akár nem, én is pont ezen gondolkodtam. Milyen kár, hogy neked nincsen fiad. Akkor az vehetné el az én lányomat. Mert így szörnyű anyagi romlásba dönti a birodalmat, hogy ez a két barátnő állandóan csak telefonál, és én minden hónap elején reszketek, mekkora számlát hoz ki a díjbeszed.
Ne csak. Jön Csiribáj, Csiribáj.
Na, fiúk, mit találtatok?
Felséges krumpli helyet, egy törött patkót és egy biciklinyomot találtunk. A történet kezd kirajzolódni. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a tettes lóháton érkezett. És mint tudjuk, ha krumpli helyet húzunk a kilincsre, az megpuhul. Így nyitotta ki a zárat, majd mivel a lova patkója a nagysietségben eltörött, hátára véve a lovat, biciklivel távozott, legalábbis a Scotland Yardnál mi ezt így tanultuk.
Miket beszél össze, nagyra becsült kollégám? Én a Scotland Yardnál tanultam, és az alábbi álláspontra helyeztem.
intézkedek.
Na, a tettes minden bizonnyal biciklivel, a hátán lóval, ahogy a közkeletű kifejezés is mondja, hátas lóval érkezett, de ettől nagyon elfáradt, megéhezett, gyorsan megevett egy krumplit, majd megtévesztésül a helyszínen hagyott egy törött patkót, és immár lóháton, a hátán biciklivel távozott.
Lebilincselően logikus érvelés. Meglátszik, hogy a Scotland Yardon tanultak. És akkor most mi van?
Fogalmam sincs.
Nagy volt a tanácstalanság. De szerencsére Lolának, a király kisasszonynak, és Lulunak, a szultán kisasszonynak helyén volt az esze.
A krumpli héjról, drága szultánapám, nekem az jut eszembe, hogy valószínűleg a krumpli evők birodalmából járt itt valaki.
Szerintem pedig a bicikli nyom. Kedves királyapám, azt jelenti, hogy a gonosz keréklábúak között kell keresni a tettest.
Na és a törött patkó?
Csak nem arra a primitív következtetésre jutnak ebből a kisasszonyok, hogy a lólábúak népe is benne van a dologban?
De pontosan ezt akartuk mondani.
Micsoda? Hogy? De hát ez képtelenség.
Tipikus női logika. Még hogy a keréklábúak, meg a krumpli evő, meg a lólábúak.
Csiribej, drága fővarázslóm és udvari detektívem, a Scotland Yard gyöngye. Ha jobban belegondolunk, nem is akkor a bolondság, amit ezek a lányok.
Egyébként is, amit ti mondtatok már, bocsánat a szóért, teljes hülyeség. Ki hallott már olyat, hogy valaki biciklire ül és lovat vesz a hátán?
Vagy lovon viszi a biciklire.
Ezek volnának azok a híres nyomozók.
Hát ezek varázslók, ez a két pancser.
Nem is hallottatok, hogy van olyan, hogy indíték. Egyáltalán miért lopták el a mindentudó nagy mi bajot kódexet? Marcipán király, komám. Szerinted például mit tudhatnak meg belőle a krumpli fejűek?
Hát úgy hallottam, hogy a nagy burgonya hegységen túlról veszély fenyegeti az országukat. Hatalmas, kéhezett krumplibogár rajok gyülekeznek, várván az idei burgonya születet. Nincs a kódexben szó arról, hogyan kell ellenük védekezni?
Hát el, hogy ne lenne?
Na?
A kódexben minden benne van.
Na jó van, jó van. De minek kéne a kódex a keréklábúaknak?
Úgy tudom, hogy átértek az új divatnak megfelelően a fakerékről a gumikerékre. És a kódexben van egy leírás az ideális lábpumpákról.
Jól van, ezt el is fogadom, de mi van a lólábúakkal? Azokat nem támadják a krumpli bogarak, és gumipatkóról sem hallottam még. Azoknak miért kellene a kódex?
Egyébként is, mi mind a három nyomot egy helyen találtuk. Miért jöttek volna együtt?
Talán nemzetközi összeesküvésről van szó ebben az esetben. Legalábbis a Scotland Yardnál mi így tanultuk.
Hát ezek teljesen bolondok.
Megcáfolnom a kollégát. A Scotland Yardnál, mi ugyanis ilyen esetben mindig nemzetközi összeesküvés.
Na, elég legyen a veszekedésből. Én amondó vagyok, amennyiben ezzel szultán komám is egyetért. Öltsünk árruhát, és forró nyomon induljunk a kódex keresésére. Először is a krumpli fejűek országában kell keresnünk.
Mi alatt a szultáni palotában ezek az események zajlottak, Marcipán király és Mibajot szultán ős ellenségének, a gonosz Szilvórium királynak a pálinka főzdéjében Cefre, az udvari boszorkány éppen jósolni készült.
Csunkvér ebe, lónak bele! Szalamandra bajuszkája, döglött kutya szalonnája, vízilónak szemfehérje, halott ember szerencséje, macska farka összerakva, kikavarva,
behabarva. Én meg is szaboszorkány, ha nem akad meg a torkán, nem lesz hajtam, többet álltok. Mostantól már mindent látok.
Na, mit látsz, vénbanya? Látod? Hozza, hozza már!
Két király összehajol, két varázsló szöföl a majol, két szép leány, mindegy forma, elindulnak, mennek sorba, nagyítóval nyomot néznek, ide soha ellen érnek.
És hosszú lépést, hét mérföldet lépő udvari titkos ügynökömet nem látod?
Jön már ő is, nagyot lépve, jó, hogy eleve, fáj a lépe, de küldetését elérte.
Felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, jaj, de kell kajálnom. Mondtam, hogy ne egyek több pilóta kekszet, ha nem hozom el a kódexet. Na de félre a tréfával, itt a kódex.
Bravo, bravissimo, kedves titkos ügynököm. Most már én vagyok a világura. Minden tudás az én kezeim közé került. Senki sem állíthatja meg világhódító terveim. A könyv segítségével akkora szilvafákat ültetek, hogy az égig érnek. Mit látsz, boszorkány?
A szilvafák egyre nőnek, elírik a hegytetőket, átjukasztják a felhőket, nőnek, nőnek magasabbra, beleérnek már a napba. Nézek, nézek, csak ezt látom, égig érő szilvafákon van a király palotája, ott ül, egyenmagába.
Akkor hát én leszek a világura.
Gyerünk, együnk egy kis szilvalekvárt. Te meg hosszú lépés, udvari titkos ügynököm. Indulj gyorsan! Hét mérföldes lépteiddel érd utol Marcipán királyt és mi bajod szultánt. Férkőzz a bizalmukba, és vezest félre őket, hogy 777 évig bajongjanak országról országra.
A krumpli fejűek éppen legnagyobb nemzeti ünnepükre, az új krumpli ünnepére készülődtek. Mikor Marcipán király és Mibajot szultán kíséretükkel a vámhoz érkeztek, a krumpli fejűek közül sokan röhögő görcsöt kaptak.
Vajon mi bajuk van ezeknek az én bajuszommal?
Miért nevetnek az én hosszú, szép sejmes aranyszőke hajamon?
Miért mutogatnak az én gyönyörűen évelt orromra?
Valószínűleg nem sikerül rendesen átszáznunk magunkat. Most más taktikát kell alkalmaznunk. Vigyázzatok, nehogy elárulzátok magatokat. Mondjuk azt, bárki is kérdezi, hogy turisták vagyunk. És azért jöttünk, mert a mi országunkban nincsen, és soha nem is volt krumpli. És még soha nem láttunk olyan.
Na. Kik vagytok ti? Miért olyan furcsa a fejetek? Sehol egy normális dudor. Kinövés nincs rajta.
Turisták vagyunk, és azért jöttünk, mert még sohasem láttunk krumplit.
Halljátok, sohasem láttak krumplit és burgonyát.
Azt sem.
Csak vicceltünk, de éppen jókor jöttetek. Ma kezdődik a szüret. Ma tartjuk a nagy krumplivát. Ha itt tovább mentek a krumpli bokrok üttövébe, egyenesen a fővárosba értek. Jó utat!
Köszönjük a jó tanácsot! Biztos a fővárosban, a királyi palotában rejtegetik a kódexet.
A krumpli fejűek országa különös ország volt. A hatalmas burgonya hegyek között vidám vodka patakok csordogáltak, és a horgászok szívószállal üldögéltek a parton. Az egész nép ásóval járt, és ha megéhezett, csak kifordított a földből egy krumplit. A fővárosba, Rósejbnibe vezető utat, amelyen hőseink elindultak, hatalmas krumpli ligetek szegélyezték.
Mekkorák ezek a krumpli bokrok?
Vigyázzunk, el ne tévedjünk el.
Már hogy tévednénk el? A Scotland Yardnál mi sose szoktuk eltéveszteni az utat. Nyilvánvaló, hogy itt balra kell fordulni.
Már miért kéne, kedves kolléga, itt balra fordulni? Az út egyértelműen jobbra vezet.
Nézd, Lulu, ott az út szélén milyen szép szál férfi áll. Nekem ilyen udvarlóm volna.
Én is elfogadnék egy ilyen udvarlót. És milyen nagy a talpa.
Legalább 77-es cipőt hord.
Ez a férfi.
Mit suttogtok ti ott egymás közt?
Semmit, papa, igazán semmit.
A nagy suttogással eltereltétek a figyelmünket, és most tessék, eltévedtünk miattatok.
Papa, talán kérdezzük meg ott azt az embert. Az biztos tudni fogja már.
Úgy látszik, bekapták a horgot. Jönnek felém.
Kedves uram, ön is turista. Az a helyzet, hogy mi itt eltévesztettük a fővárosba vezető utat. Nem tudna véletlenül segíteni rajtunk.
Átkozott szerencséjük van. Jó napot.
Jó napot.
Én is éppen a főváros felé tartok. Jó napot.
Jó napot.
És nagy örömemre szolgálna, ha a csinos hölgyek vezetőjéül szerűthetnék. Erre parancsoljanak, hölgyeim.
Milyen
erre
nemes a hangja.
És milyen férfias a termete.
Egy ilyen gyanús alakra bízni a vezetést.
Nekem nagyon úgy tűnik, hogy láttam már a Scotland Yard bűnügyi nyilvántartásában.
Nem baj, majd otthon azonosítjuk. Készfogás közben a tenyeremen maradt az új lenyomata.
Legfeljebb addig nem mosok kezet.
Addig is szemmel tartjuk ezt a gyanús egyént.
Mikor hőseink Rósejbnibe érkeztek, a nép nagy mulatozások közepette, éppen a krumpli himnuszt énekelte.
Itt van már a krumpli szürek, lesz holnapra krumpli köret.
Krumpli mártás, mert bő volt a krumpli áldás.
Ha van elég ócsó krumpli, nincsen az országba rumli.
Hújjé, hújjé, hújjája, jó étel a burgonya.
Egy, négy.
Azt mondják a szomszéd népek,
hogy a krumpli nem jó étek.
Na tudják azt, hogy mit ér egy jó tányér krumpli?
Jó a héja, jó a húsa, többet ér az, mint a buze. Hújje, hújje, hújjaja, jó étel a burgonya.
Köszönjük, kedves idegen, hogy elvezettél. De most már itt szétválnak útjai.
No, engem egy csöppet sem zavartok, szívesen maradok veled.
Nem. Azt nem lehet. Mi a krumpli fejűek között akarunk elkeveredni, hogy jobban megismerjük szokásaikat és nemzeti ételeiket.
Talán nem is turisták vagytok, hanem valami titkos küldetésben jártok.
Jó, köszönjük az útmutatást, lehet tovább haladni.
Uram, megkérem, távozzon, de tüstél.
Mondhatom, szép kis köszönet. Nélkülem még mindig ott bolyonganának a krumpli bokrok között.
Kedves papa, hadd maradjon velünk. Olyan rendes ember is. Segített is nekünk.
Na jó, beleegyezem, ártani úgy se ártam. Nem bánom. A lányom azt akarja, hogy maradjon. Hát maradhat.
Nem sértődnek meg a kérdésemen. Nem ikrekelnök véletlenül, kedves kisasszonyok.
Találja ki.
Szerintem ikrek.
Nem talán.
Lehet újra próbálkozni.
Szerintem. Csiribei,
Csiribei, kedves kollégám, javaslom, nézzünk körül a palotában, hát ha a kódex nyomára bukkanunk.
Én pedig ezzel szemben amondó vagyok, hogy előbb a palotában nézzünk körül.
Én megkerülöm, te pedig bekeríted a palotát.
Nem, szó sem lehet róla, én kerítem be, te pedig megkerülöd.
Nem, én megkerülöm, te bekeríted.
Te pedig édes egykomám, marcipán, férkőzz a krumpli király közelébe, hát ha megtudsz valamit a kódexről. Én meg addig szúnyókálok itt egy kicsit a sarokban.
Mikor már 666-szor énekelték el a himnuszt, hirtelen csönd lett, és a krumpli fejűek uralkodója, Burgonya király emelkedett szólásra, és elmondta népének ugyanazt a beszédet, amit már 666-szor elmondott.
Kedves palotvalóim!
Hújjé, 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 ja!
Egy kis csendet kérek! Megint elérkezett a Burgonya születnapja. Legnagyobb ünnepünk ez, hiszen a Burgonya nem csak ízletes táplálék, hanem nemzeti szimbólumunk is. Kezdődjék hát a mulatság!
Hújjé, 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 ja! Jó étel a Burgonya!
Azt a paprikás krumpliát! Mi ez a rémisztő zaj? Támadnak a krumpli bogarat! Mindenki fedezék be!
Sajnos a Scotland Yardon mindent elfelejtett. Vigyázok! De várjál csak, rémlik valami, előveszem varázspálcámat, hát megtalálom, amivel 77-szer egy másik varázslóra, sajnálom, így a másik varázslóra kell csapni, miközben elmondom a varázsigét. Krampus, Krampus, Rudogarus, Capillarus, Mapillarus, Krampus, Krampus, Oriatus, Postus, Postus, Colorados!
Jaj, segítség! De furcsán érzem magam. Hol vagy, Csiribáj? Mit csináltál velem? Jaj, nőnek a lábaim, nő a kezem, dagad a fejem, dagad a májam, egyre több a hájam, növek, segítség, jaj, jaj, de nagy lettem, mindenki alattam, senki se felettem, mit tettél velem, Csiribáj?
Azt hiszem, összekevertem valamit. Úristen, egyre nagyobb lesz ez a Csiribej, már nem is látom a fejét.
Ahó, 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 Csiribej, hallasz? Ahó!
Hú, de kicsik lettek az emberek. De ezek a bogarak is. Na, elkaplak, véged van, bőfeszt is. Nesze neked tőki tökere magyakadat! Na, vagytok mi? Nesztek! Krumpli bogarak! Csak egyet fújok, és a holtig repültök! Piff, puff, puff! Kész! Nincs többe!
Így történt tehát, hogy Csiribej hatalmas mancsaival szétlapította az összes krumpli bogarat, és ezzel megmentette a krumpli fejűek országát. A nép pedig összecsődült, és hálásan simogatta Csiribej nagy lábúját.
Hát, kik vagytok, akik megmentettétek az országomat?
Kovám, mi bajod, szultán? Most már fel kell fednünk a kiléptünket, úgy látszik, ezeknél nincs a kódex. Különben meg tudták volna menteni magukat, felkészültek volna a támadásra.
Én mi bajod, szultán vagyok, ez meg itt Marcipán király, az én kebel barátom. Eltűnt a nagy mindentudó mi bajod kódexem, valaki ellopta, és azt hittük, hogy nálad van, mert a tetthelyen hűnyomozóim egy krumpli héjat találtak.
De úgy látszik, valaki meg akart minket téveszteni.
Ó, csak nem Csiribej és Csiribáj ezek a Skotland Yardtól.
De bizony, csak az én varázslom Csiribej egy kisé megnőtt. Nyilván valami nem kívánatos mellékhatás lépett föl. A varázslás során gyakran előfordul az ilyesmi. Tavaly például 2 hónapig csak röfögni tudott. De azóta egész jó rendbe jött.
De mi lesz most Csiribeje? Hát itt pillanatok alatt megeszi az összes dinnyét a birodalomban, és elpusztítja a dinnyeföldeket.
Ne aggódjanak semmit, felségeitek.
Ja.
Szerencsére hiányoztam egy órát a Scotland Yardnál, és így emlékszem még egy visszaváltoztató varázslatra, aminek az a lényege, hogy egy másik varázslóra 33-szor kell csapnom a 33-szorosára nőtt varázspálcámon. Így. Minus, bínus, törpusz, lapszusz, aprusz, maprusz, csiribejusz.
Jaj, segítség! Agyon mersz! Miféle varázslat ez? Mi a fenének kellett hiányoznod az óráról? Jaj, a fejem tiszta tudor lett! Még a végén krumpli fejűnek fognak nézni! Jaj! Egyre karcsúbb vagyok. Apad a májam, csökken a lábam, fogy a hájam, zsugorodom.
Na, ez szerencsésen sikerült.
Éljen, Csiribej! Éljen, Csiribáj! Éljen, mi bajod, szultán! Éljen a dinnye és a krumpli földek megbonthatatlan barátsága! Főburgonya! A himnuszt!
1, 3, 4!
A krumpli fejűek között nem találták a kódexet. Ezért folytatták keresését, mégpedig a keréklábúak földjén. A keréklábúak pedig félig ember, félig bicikli formájúak voltak. A lábuk helyén bicikli kereket viseltek. Régebben ez a kerék fából volt, de mostanában a gazdagabbak már bicikli gumit is raktak a kerékre, nehogy korai tengelytörésben elhalálozzanak.
Csavarom, jól megcsavarom, itt a pedál, mindig leáll. Jaj, mikorog a váltom, júj, a gumi mindjárt kiukadt. Mama, kiukadt a gumi.
Kisfiam, ne nyakogj, és sose érjünk oda a 8-as bálba.
Mama, mikor kapok új gumit?
Nincs nekünk annyi pénzünk, kisfiam, hogy minden héten új gumit vegyünk neked.
Ah.
Te vigyázz, nem nézel a kereked elé, fékezz, mindjárt neki mész Bruno bácsinak.
Ah,
és a keréklábú kisfiú már megint átkerekezett szegény Bruno bácsin, akit rendszeresen halálra szokott gázolni. Éppen ekkor értek oda hőseink, és Lulu és Lola részvéttel hajoltak a haldokló Bruno bácsi fölé.
Hát, bácsik, miért álltok itt ilyen szomorúan?
Leeresztett a kerekünk.
És most műtétre várunk,
hogy új gumit kapjunk.
És ti meg hogy néztek ki? Nincs is kereketek.
Hát hogy tudtok gurulni?
Mi nem gurulunk, hanem járunk.
Hogy mit csináltok?
Hát egyszerűen csak járunk.
Azt meg hogy kell?
Úgy, hogy az egyik lábatokat a másik után teszitek.
Ja, akkor abból az országból jöttök, ami a krumpli fejűek országán is túl van. Ahol valami szultán uralkodik, úgy hallottuk, hogy van ott valami híres kódex, amiből minden bajra kiolvasható a megoldás. Ó, bárcsak nekünk is volna ilyen kódexünk, nem kéne itt rostokolnunk évekig, hanem egyből megjavíthatnánk magunkat.
Szóval ti nem tudtok semmit a kódexről.
Kódexről?
Miféle kódexről?
Ja, arról! Nem.
Hallod, Csiribáj? Ezek semmit sem tudnak a kódexről. Úgy látszik, megint hamis nyomon jártunk. De mondjátok csak, barátaim, miért kaptok ti tulajdonképpen mindig defektet?
Ne is mondjad, idegen, ne emlékeztes minket ezekre a szomorú dolgokra. 88 éve történt, második küllő király idejében, hogy az országunkban kibújt a földből az első rajszögbogár. Azóta egyre jobban elszaporodtak, és már egyetlen úton sem lehet defekt nélkül végigmenni. Mindig új gumit kell feltenni, de már rég kifogytak az országos raktárak.
A Scotland Yardnál én úgy tanultam, hogy defekt esetén a belsőt megragasztjuk, majd ezt követően pumpa alkalmazásával felpumpa. Na most mit röhögtek?
Hát, az a pumpa, az meg micsoda?
A próféta szakállára mondom, felséges szultánom, ezek a boldogtalanok nem ismerik a pumpát.
Te, komám, úgy látom, ezek rendes voltak. Nem, hogy kevesebb, hanem több van nekik egy kerékkel. Kedves varázslók,
igen.
Mi volna, ha varázsolnátok nekik annyi pumpát, hogy jó néhány évszázadig ne legyen rá gondjuk.
Jó! Nem emlékszel véletlenül, kedves kollégám, a pumpavarázsló varázsgére?
Nem az, amelyik úgy kezdődik, hogy...
Hogy? Na, hogy?
Pumpusz, varázsolunk?
De hát az lesz az, kedves kolléga, néhány dugattyú már le is hullott az égből. Akkor mondjuk egy jó. Pumpusz,
varázsolunk.
Égből hújjon.
Ezer pumpusz. Égből hújjon.
Megmenekült a keréklábúak népe. Mindez idő alatt hosszú lépés, a titkos ügynök, hírül vitte a krumplifejűeknél esett fiaskóját Szilvórium királynak. Közben Szilvórium király udvari bölcseivel egyetemben a tanácsteremben virrasztott, hogy megfejtsék a kódex jóslatait.
Mit ír az a tekintélyes kódex, melyet felséged a kezében méltóztatik tartani?
Hát, mit is, lássuk csak, nem látom jól a fényviszonyok, meg nincs nálam az olvasó szemüvegem. Kedves főtanácsosom, légy szíves, olvasd el ezt a pár rövidke oldalt.
Jaj, felség, nekem most annyira fáj a kezem, hogy nem tudom megfogni... Adjuk inkább oda a második főtanácsosnak.
Szívesen felolvastam, felség, csak hogy tegnap, amikor horgászni voltam, egy porszem került a szemembe, és bizony Isten, már az orromig se látok.
Szóval nem tudja senki elolvasni? Hát mit kezdjünk akkor most a kódexel? Hogy szerzem így meg a világ fölötti uralmat? Hát nem azért fizetlek benneteket, hogy a tudásotokkal szolgáljatok? Nekem sanyarú gyerekkorom volt, a szüleim nem engedtek iskolába. Azonnal függesszétek ki a palota kapujára, hogy aki olvasni tud, nagy jutalom ellenében rögtön jelentkezzen a királynál. Induljatok azonnal! Te meg hosszú lépés! Mit reszel adott a körmöd a sarokban? Rettentően idegesít ez a hang.
Az előbb vettem az egyik zsettolvaj barátomtól ezt a hatalmas körömreszelőt, 30 szilva magért. Tudja, felséged, milyen nagy a lábam. A körmeim meg olyan gyorsan nőnek, hogy állandóan reszelni kell. Jelszavam, ápolt láb, hosszú lépés.
Már ezerszer megmondtam, hogy munkaidőben nincs körömreszelés. Adj csak ide! Na, szerencsére éppen belefér a nagy mi bajot kódexbe. Beleteszem is, elzárom.
Az óriási körömreszelő tehát a kódexben pihen. De hogyan olvassák el a kódexet? Bizony, Szilvórium király országában nemhogy olvasni nem tudott senki, de írni sem. Ezért nem tudták kifüggeszteni a hirdetményt, hogy aki olvasni tud, jelentkezzen. Nem is jelentkezett tehát senki. Eközben Marcipán király és Mibajot szultán megérkeztek a lólábúak országába.
Add vissza a patkomat!
Nem adom, az enyémé! Pontosan az én méret!
Nem baj, de én mindig nagyobb méretet hordok. Hallod? Add vissza! Hé, ne dobd el! Ne dobd el! Mit csináltál?
Vigyázz, visszajön Feti!
Mi az ördög volt ez? Majdnem leverte a koronámat.
Az én turbánomtól se volt messze. Komám, elég vadnak tűnnek ezek a lólábúak. És mivel az utolsó bizonyíték az eltört patkó, már csak náluk lehet a kódex. Nehéz lesz visszaszerezni tőlük.
Ajajaj, ne nézd csak, komám. Ez a két idióta lólábú még mindig egyhelyben áll. Miért nem mennek azért a nyavajás patkóért, ha már ennyit veszekedtek?
Látod, most eldobtad. Se nem az enyém, se nem a tiéd.
Hé, ti ott kétlábúak, segítsetek már! Hozzátok ide azt a patkót!
Gyanús, ez roppant gyanús, hogy nem mennek érte. Feltétlenül utána kell nézni ennek az ügynek. A Scotland Yardnál még nem volt ugyan patkóval.
Nekem se.
Itt van a patkótok. Na, miért nem mozdultok meg?
Nagy átok ül a mi országunkon, kedves idegen. Már 440 éve, hogy megjelentek a mágnesférgek a földön. Ha rájuk lépünk, a patkónk hozzáragad a földhöz, és mi nem tudunk mozdulni. Addig nem engednek el, amíg be nem rozsdál a patkó, és jól nem laknak vele. Az apám 110 évig állt egy helyben. Mi is már 20 éve itt állunk, azóta veszekszünk, hogy kié ez a pótpatkó. De most ez a lökött eldobta, és ha elrozsdál a patkónk, lekopik a patánk. Mi még fiatalok vagyunk, de hallottam már olyan lóláburól, akit 444 éve ejtett foglyul az első mágnesféreg. És azóta is egy helyben áll.
Milyen rossz lehet nektek, szegény kis patások. Így nem is tudtok moziba menni.
Nem.
És akkor iskolába se jártok?
Nem. Hú. Egyszer kimentem felelni, és 10 évig álltam a táblánál. Mondhatom, szörnyű élmény volt. Azóta feléjesen néztem az iskolának.
Hú, akkor ti szegénykék biztosan nagyon buták vagytok.
Igen.
Igen.
Papa, segítsetek szegénykéken.
Ha mindegyik egy helyben áll, akkor biztos nem ők lopták el azt a kódexet.
Nehezebb esetet is megoldotta már az kóta?
A Scotland Yardnál ennél nehezebb eseteket oldottunk meg.
Ismeritek ti egyáltalán az alumíniumot?
Nem is hallottunk róla.
És a fröccsöntéses eljárással tisztában vagytok?
Nem.
Hát akkor varázsolunk nektek olyan fáin alumínium?
Őknek és gyerekeknek pedig világítós műanyag patkót, igen, hogy soha többet ne kelljen egy helyben állnotok, mert a mágnesférgek azt nem szeretik. Tehát
Lotus Pactus,
Mágnesus,
Égből hújjon,
Aluminus,
Égből hújjon, Aluminus.
És varázsolt Csiribej és Csiribáj annyi műanyag és alumínium patkót, amennyi ezer évig elég volt az összes patkós lábúnak. Hanem mivel a kódexet itt se találták, nagybúsan visszatértek a szultáni palotába, ahol rossz hírek várták őket. Az történt ugyanis, hogy döngő léptekkel közeledett a birodalom felé a félelmetes, hétlábú sárkány.
Ajaj, marcipán komám. Mondd meg nekem, mit tegyek most. Közeledik a holdfogyatkozás, és ha időben nem tudjuk kinyitni a kódexet, nem fogjuk megtudni, hogyan védekezhetünk a hétlábú sárkány ellen.
Felséges szultánom, be kell vallanunk férfiasan, igen, hogy volt még két nyom, de annak nem tulajdonítottunk jelentőséget.
Mi volt az?
Volt a plafonon egy hatalmas talpnyom. De azt hittük, hogy valaki feldobta a talpát, így nem kell vele foglalkoznunk. Meg volt egy üres pálinkás üveg, de volt egy üres pálinkás üveg, amiről azt hittük, hogy a szultán ő felsége dinnye pálinkája, és ezért nem foglalkoztuk vele.
Hát, itt van az a bizonyos pálinkás üveg.
Szagolják csak meg, felségetek?
Én ilyet nem iszom, ez Szilva pálinka.
Tessék?
Hát ez az. Szilvórium királyra nem gondoltunk. Az ő országában tudva levőleg senki nem tud olvasni. Ezért nem gondoltuk, hogy kell neki a kódex. A lábnyom pedig valószínűleg híres udvari titkos ügynöké. Hosszú lépésé lehet, azért volt nekem olyan ismerős az a bágúrár, aki a lányainkat el akarta csábítani a krumpli fejűek földjén.
Jó, biztos követett minket áruhában, hogy összezavarja a nyomozás menetét. Ne tétovázzunk akkor, kovám. Azonnal induljunk Szilvórium király birodalma felé.
Lóra kapott hát a két uralkodó, és egész népükkel heves ágyutűz kíséretében megérkeztek Szilvórium király düledező palotájához.
Hanem igencsak elcsodálkoztak azon, hogy a palotában senkit sem találtak. Az történt ugyanis, hogy a király mérgében az egész népét beíratta a szomszéd ország iskolájába olvasni és írni tanulni. Ő maga pedig rejtek helyén eszegette a szilvalekváros kenyerét, és iszogatta a szilvapálinkát.
Hol bujkálsz, te gaz alattomos Szilvórium király? Hová dugtad a kódexet? Le vagy leprezve? Nem menekülhetsz! Bújj elő!
Jaj, hiszen Szilva mag megtaláltak. Nem volt igaz a boszorkány jóslata, hogy többet ide sose érnek. Jaj, mamám, segítség, hová bújj?
Meg vagy, gazfickó. Bújsz elő, rögvest. A magva váló Szilva ododból. Add ide a kódexemet.
Jó, odadom, odadom, csak könyörüljetek az életemben. Úgyse vettem semmi használt, nem tudtam elolvasni.
Itt van, felséges uram, itt van, ide dugta a pálinkás üvegek mögé. De nem csak a kódex volt ott, hanem ez a bitang hosszú lépés is ott lapul, és a királyi italkészletet dézsmája. És nicsak itt látnak szemeim. Itt bujkál a gonosz boszorkány Cefre is.
Biztos üveges táncot akar táncolni, de majd mi megtáncoltatjuk mindjárt.
Átok rátok, már nem látok. Elfofogni a piátok, nem jött be át a jóslásom, elbuktunk az olvasáson, nem tudtuk meg a kódex titkát, csak pálinkát ittunk inkább, basél majd a szörnyű végzet, inkább önmagammal végzet.
Ne engedjétek, hogy kiugorjon az ablakon, kötözzük meg mind a hármat, és induljunk gyorsan haza, hogy holdfogyatkozáskor kinyithassuk a kódexet.
És bilincsbe verték őket, és sietve hazaindultak, mert már csak néhány perc volt hátra a holdfogyatkozásig, és már hallani lehetett a hétlábú sárkány lépteinek döngését.
Eljött hát az óra, kedves alattvalóim, amikor a föld árnyéka eltakarja a szent félholdat, és felnyitjuk őseink szent könyvét, a nagy mindentudó mi bajot kódexet, hogy megtudjuk, hogyan védekezzünk a fenyegető veszély ellen. Nézd ki az ablakon, leányom, Lulu, fogyatkozik-e már a hold?
Eltűnt a félhold az égről.
Itt a holdfogyatkozás. Nyíljon ki a kódex. Nézzük csak azt, hogy... Olvasd, kedves marcipán komám, mit ír a szent könyv?
Miről a 215. holdfogyatkozás lészen, akkor támad az országra a hétlábú sárkány, mivel hogy eltűnt a körömreszelője, és mind a hét lábán óriási karmok nőttek, melyek nem fértek a cipőjébe, ami úgy szorította, hogy a fájdalom lassan eszét vette.
Allah, már itt a világ vége. Jön a hétlábú sárkány, mind a hét lába a dinnye földjeinket tiporja. Meleküljünk, meleküljünk.
Ne rettek, mi bajod, szultán? Mert a körömreszelő a kódex 2612. oldalánál van elrejtve. Fegyétek elő, és adjátok oda a hétlábú sárkánynak.
Eljöttem hozzád, mi bajod, szultán, hogy add vissza rögtön a körömreszelőmet, mert különben 7x35 hatalmas karmaimmal felhasogatom az összes dinnyédet, eltiporom alattvalóidat és dinnye földjeidet, megiszom a dinnye likőrödet, és elpusztítom egész birodalmadat.
Kedves hétlábú sárkány, kössünk barátságot, mivel hosszú nyomozás után sikerült megtalálnom a körömreszelődet. Rögtön oda is adom. Itt van... Hanem azt mondd meg, most mit csináljunk ezzel a három bűnössel? Itt vannak a tettesek. Silvórium király, és hosszú lépés a titkos ügynöke, meg Cefre, a rúd baszorkány.
Bízzuk a két varázslóra a dolgot.
Itt van ez a szilvafa, ültessétek rá a három gazembert, én 77-szer rácsapok a varázspálcámmal, és akkora fa lesz belőle, hogy az égig ér, és sose tudnak majd lemászni róla.
Kisasszonykák, önök se mentenek meg, pedig milyen szépeket suttogtam a fülükbe.
Te Berna Hajder, szóval a Lulu fülébe is suttogtál.
Te átkozott házasság szédelgő, szóval Lolának is olyanokat suttogtál, mint nekem. Akkor kétszeres büntetést érdemelsz.
Na, gyertek csak! Felraklak benneteket erre a szilvafára! Ja! Halljuk a parázsigét!
Krampus Pampus!
Krampus Pampus!
Rúd Bogárus!
Rúd Bogárus!
Kapillárus!
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 Nőjérék!
Silvórium király, hosszú lépés és Cefre banya soha többé nem tértek vissza. Mi bajod, szultán birodalma pedig boldogan virágzott a következő holdfogyatkozásig.
Az ellopott kódex titka. Ficskó Pál és Péter Figergely mesejátékát hallották. A szereposztás a következő volt. Mi bajod, szultán, Bárdi György. Marcipán király, Kállai Ferenc. Csiribej, a szultán varázslója, Bregyán Péter. Csiribáj, a király varázslója, Szervét Tibor. Lulu, a szultán lánya, Börcsök Enikő. Lola, a király lánya, Vasvári Emese. Krónikás, Vallai Péter. Főtanácsos, Szakács Tibor. Szilvórium király, Ószabó István. Hosszú lépés, Nemcsák Károly. Cefre, boszorkány, Máté Erzsi. Hétlábú sárkány, Blaskó Péter. Burgonya király, Huszár László. Fő krumplifejű, Sipos András. Keréklábú gyerek, Koltai Judit. Keréklábú anya, Fáj Gyöngyi. Fő keréklábú, Pálos Zsuzsa. Első lólábú, Derzsi János. Közreműködött. Berecki Péter, Deák Tamás, Kőméves Sándor, Mikola Sándor, Pelvai Gábor, Pintér Béla, Sherman Márta, Székely Tamás. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. A rendező munkatársa Brajer Otto. Zenei szerkesztő Bankó Éva. Dramaturg Palotás Ágnes. Rendezte Hegyi Árpád Jutocsa.
A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb egy évvel később január 14-én hangzott el a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
A sötétség mélyén Joseph Conrad regényének rádióváltozata. Hetedik rész.
Kapitány, ember nincs. Szagok öreg, nyomok öreg.
Mindjárt gondoltam.
Marlowe, jöjjön kérem.
Talált valamit?
Itt vagyok. Na, ugye, hogy vaklárma volt.
Ide nézzem.
Tűzifa. Milyen kedves meglepetés. Valaki gondolt ránk. Talán Kurz?
Nem Kurz. Nézze a deszkát, üzenet. Nézze, mi van ráírva. Tűzifa az önök részére. Siessen óvatosan.
Mi az ördög?
Az biztos, hogy üzenet. Távirati stílusban.
Vajon nem csapda? Egyszerrént óvatosságra és sietségre.
Valami történhetett oda.
De mi?
Nézze csak. Valami aláírásféle. Pom, vagy bom, pom. Milyen különös hosszú név.
Úgy látszik, történt valami Kurccal.
Az, hogy siettet. Azt jelentheti, hogy még nem veszett el.
Igen, igen, igen. Tudja, ki írta ezt? Biztosan az a nyomorult kupec.
Kiről beszél?
Arról a lengyel betulakodóról. Engedély nélkül mászkál errefelé.
Aki a gyart lopkod?
Igen, az lesz. De meggyűlik velem a baja.
Tartsunk sorrendet. Most nem az a kérdés, hogy maga leszámol vele vagy sem, hanem az, amit ez a sületlen távirati közlés rejt. Figyelmeztetnek bennünket.
Igen, odafenn veszély van.
Nem írja, hogy odafenn, nem írja, hogy hová közeledjünk. Kurz nevét meg sem említi.
Gondolom, akkor is tovább kell hajóznunk fölfelé. Másra nem vonatkozhat. És teljes készültségben.
Igen. Valahogy így.
Én azt javaslom, rohanjuk le őket egyből. Akárkik is. Meglepetés szerint.
Mostoba, alig vánszolog ez a gőzös. Kit akar lerohanni vele?
De a szárazföldön.
Na, úgy veszem, mintha meg se szólalt volna. A gőzös mégis véd, vizen vagyunk.
Egyetértek. Gondoljanak a tűzifára. Azért halmozott össze ennyit, hogy értésünkre adja, jobb nem kikötni akárhol. Megpakoljuk fával a fedélzetet.
Nézzék! 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 Könyvet találtunk! Valami Tausendtől.
Mutassa. Tausend.
Ő felsége kapitánya. Tengerészeti szakmunka a hajózás néhány kérdéséről. Itt! Húsba vágó olvasmány! Ha megengedi, ezt magamhoz veszem. Elvégre én vagyok maguk közt a legtengerészebb tengerész.
Látott mozgást?
A jobb parton semmit.
A mi felünkön semmi mozgás. Miért nem mérik már a mélységet? Ez a kapitány a bögyönben van.
Nőtt a folyó árja. Nem érzi, hogy szűk a part, és hogy sodrásban vagyunk?
Meleget érzek. Más semmit, hogy az a rohadt élet.
Minden esetre ne hadonászol a fegyverével, haja! Felriasztunk valakiket. Akiket nem kell.
Mit üvölt? Maga riasztja fel.
Ön hiszi, hogy Kurz még él? Mindegy. Most már odamászunk hozzá. Ha él, ha nem. Aggódom miatta.
Önök! Hát! Tűz éhes! Én fűtő is éhes vagyok!
Jó van! Fiúk, ezeket a rönköket levinni fűtőhöz. Ember, csak kössünk ki! Akkor a lakomát eszel, hogy kifukkad a hasad!
Enyémben most van nagy üresség. Kormányozni jó. Kapitány, hova tegyem csónak eleje? Ahova akarom.
Csak tartsd az irányt. Egyenesen.
Egyenesen. Csónakot piszkos, de én viszem egyenesen. Ússzunk el a nagy ág vége alatt. Akarod? Csináljam?
Igen, akarom. Nagyon jó kormányos vagy.
Önök! Fát mind a tűzben!
Akkor gyere föl! Hújd ki magad!
Üdös füstöt csinálja nekem.
Örülj, hogy nem neked kell. Jó fűtő.
Hát elismerem, hogy maga higgadt ember. Ilyenkor tud olvasni.
Ő felsége kapitánya elég unalmas szerző, de igen komolyan taglalja a láncok és kötelek szakító szilárdságát. Ettől tényleg lehiggad az ember.
Mi a véleménye?
Ha estig hajózunk, akkor 8 mérfölddel leszünk a végpont alatt.
Igen, aggasztóan szűkül a part, valósággal töltések között vagyunk.
Értem. Nézze, igazgató úr. Így viszont több esélyünk van arra, hogy nem feneklünk meg. A hajótest már is csupa horzsolás. Egy helyen eresztett, ott betömtük.
Alkonyatkor vessünk horgonyt.
És mi volna, ha mégis felhajóznánk? Mindenki őrségben. Van fegyverünk, tűzifánk. Az este is minket véd, nem?
Nem. Mi nem láthatjuk őket a parti bozótól, de ők látják a vizen a hajónkat. A hajózni is veszélyesebb.
Igen. Ez észszerű. Csak hogy a puskásai idegesek könnyen megrántják a ravaszt. A fölösleges vérontást meg kell előzni.
Remélem, azok nem kényszerítenek rá. A lengyel az egy alattomos fehér ember. Számolnunk kell azzal is, hogy képes csapdát állítani nekünk. Kurcot is a kezébe kapalinthatta.
Jó. Sötétedéskor horgonyt vetünk. A meder közepén.
Őrséget rendelek egész éjjelre. Nem kér kinint? Mintha láza volna.
Lehet, hogy van. Megbirkózok vele. Ne félj.
Csak tegye el, ha akarja, beveszi.
Nem dolgozhatom úgy, hogy egyik ujjamat örökösen a verőeremen tartogassam. Különben sem láz. Az őserdő mancsának játékos simogatása. Apróság. Majd ha jön a ruham, akkor mond, hogy lázam van. A fekete legénységem izma sem olyan, mint útunk elején. A bőrük sem fénylik, mind éhesek. Még jó, hogy a puskás zarándokaink külseje étvágyrontó. Remélem, én magam még nem tartogott. Enélkül a mákszemnyi híjúság nélkül már föl se tudnál hajózni Kurz barátodhoz, meg a különös lengyeljéhez. Türelem. Nincs olyan türelem, ami meg ne törne. Most azonban döntsük el, mit fogunk mondani Mr. Kurznak, amikor először találkozunk vele. Beszéljünk nyíltan. Joga van tudni, mi a véleményük róla. És mit számít az? Tudja vagy sem, alig ha tudnék újat mondani neki. Különben is, mit számít az, hogy ki lesz az igazgató? Ez az ügy nem tartozik rám. Úgy látszik, alkonyodik. Ide lopakodik körénk a szürkület.
Főnök! Ott elől nagy hal! Rabol!
Te magad vagy a hal.
Fehér ember süket elől nagy hal. Én kifogom.
Meg nem otszany! Úgy is megszögne előled.
Ott úszik valaki! Fogja be a száját!
Egyszer még magát is keresztül lövöm.
Senki se hívta magát ebbe az országba, ha még egy halat se képes megkülönböztetni egy...
Na lám, maga is fél.
Félek. De leginkább az olyanoktól, mint uraságod. Egy civil, aki térítőnek, misszionárius félének adja ki magát, pontosan tudom, mit szeretne megtéríteni. A költségeit. Jó sok csonttal. Nekem bevallhatja. Én sem vagyok szent.
Ne faggasson, hagyjon békén.
Maga nem úgy érzi, mintha megsüketült volna.
De igen, és látni se lát az ember semmit.
Mit csinál?
Ellenőrzöm a Martini Harrymet. Nem bánnék egy jól kivehető célpontot, nem én?
Jobb nem képzelődni. Hagyjon ide egy tábori széket. Inkább ülök.
Nem tudom, mi lett volna, ha igazgató úr nem győzi meg a kapitányt.
Ugyan, a kapitány nem ostoba ember. Egyáltalában nem ostoba. A maga dolga lesz, Claude, hogy szemmel tartsa, miután kikötöttünk. Ért engem? Mégiscsak Kurz az, aki jobban nyugtalanít. Ha beteg is, ez az ő körzete. Egyelőre.
Megértettem.
Hány óra?
Mindjárt 3. Meleg van, tapad a levegő.
Meg lehet szokni, mint a gőzfürdőt.
Mindjárt 3 óra. Nem érzik? Mint a köd ereszkedne.
De igen, az ördögbe. Még csak ez hiányzott, köd.
A legtöbb fekete alszik. Kimerültek.
Szerencsénkre magad tud bánni velük.
Én nem bánok velük. Együtt dolgozunk.
Köd! Igaza van. Akkor a köd ül ránk, hogy az orrunk egyik se fogunk látni.
Mit jósolgat? Napkeltekor kiderül.
Napkeltekor följebb húzatom a láncot. Hogy bármelyik pillanatban indulhassunk.
Nagyon helyes.
Elmarad a napkelte. Rajtunk csüng ez a rohadék pára.
Semmit se látni.
Kapitány, nem húzzák a láncot?
Nem, majd a parancsot adok rá.
Felkészülhetnénk.
Fölkészültünk. De amíg ez a redőny itt van az orrunk...
Helyes.
Uramisten, ez mi? Mi volt ez?
Fegyvert kézbe mindenki.
Láttak valamit?
Segít.
Megtámadnak a rohadékok.
Lemészárolnak ebben a ködben.
Nyugalom!
Legyenek készültségben. Egyelőre nincs mit tenni.
Gondolj, hogy megtámadnak minket?
Nem gondolok semmit. Várunk. Tud jobbat?
Nem.
Mi lőszert? Osszanak lőszert!
Hát figyeljen előre!
Claude, lát ellenséget?
Senkit!
Tisztán hallottam, hogy a jobb partról kiáltottak. Ne is vitázzon!
Ugyan már! A bal part elől, és azon a parton is kell lenniük.
Ezt miből gondolja? Megkérdezték magát, hogy melyik oldalról támadhatnak meg minket? Én a bal partot figyelem, értik? És maguk meg meresszék a becsös szemüket a másik irányba, értik? Itt nincs mese!
Egy pofát adjatok nekem, hogy a szemek közé lőhessek.
Háj, mint a macska az egeret! Mint a macska az egeret!
Csend!
Marlo, mi legyen?
Semmi.
Nem tudom, ha mégis megkísérelni, talán jobb elindulni.
Hova? Mibe? A puszta űrbe?
És ha támadnak?
Mit akar? Hajótörést? Vagy partnak ütközni?
Egyiket se. De a helyzet annyira komoly, hogy bármiféle kockázat vállalásra fölhatalmazom. Ezt tudnia kell.
Köszönöm. Semmifélét nem vállalok. Mindnyájunk érdekében. Gondolom, nem akarnak se vízbe fulladni, se a partnak szaladva lemészároltatni.
Ön itt a kapitány.
Akkor ezt véssék az eszükbe. Én vagyok a kapitány. Én parancsolom meg, mikor indulunk.
Jöjjenek mind ide! Véssék az eszükbe! Én vagyok itt a kapitány!
Amikor parancsot adok az indulásra, gőzt adunk és indulunk. Figyeljenek minden irányba. Aki csónakot lát, kiállt. Egyelőre még nem láttunk csónakot. Amíg ilyen sűrű a köd, azoknak sincs esélyük a harcra. Ők sem látnak minket. Ők is épp úgy eltévednének, mint mi. Itt a két parton az őserdő szegélye áthatolhatatlan. A beljebb járható is. Ez a part megakadályozza, hogy lerohanva támadjanak meg bennünket. Mindenkinek van puskája, ismétlő fegyverek. A hajó mindenki számára van fedezék. Keresjenek maguknak, lapítsanak és figyeljenek. Mi nem kezdeményezünk. Nem lövöldözünk vaktában. Bárhogyan értelmezzük is az iménti hangot, nincs rá biztosíték, hogy támadást jelzett. Tartsák magukat ahhoz, hogy nem tudjuk, mit jelent. Ezért mi nem provokálunk. Lehet, hogy segélyt kérnek, vagy panaszkodnak. Egyikünk se tudja. Várunk. Más dolgunk nincs, mint várni. Ez a kapitány parancsa. Hát, ilyen formán valóságos előadást tartottam nekik.
Helyesen tette. Gondolom, nem mertek vigyorogni, gúnyolódni.
Annál sokkal jobban féltek, és a köd fullasztó, meleg, folytogató volt. Érezni lehetett, hogy mögötte a bozótban szemek leselkedtek ránk, de mi a miénket hiába meresztettük. A kiáltás óta csend. 2 óra múltán felszállt a köd. Sehol senki. Csend. Felhúztuk a horgonyt és indultunk. Merev, figyelő alakok. Nagy üggyel bajjal levickéltünk egy kanyarban, amikor megláttam, hogy feljebb zátonyhalom nyomul be a folyó közepéig. Víz most a szintelen vonulat a vízszíne alá, mint ahogy az ember gerince fut végig hát a közepén a bőr alatt. Nagyon lassan közeledtünk. Az átjáró keskenyebb volt, mint gondoltam. Egyik éhes és béketűrő barátom épp alattam, a kormányfülke alatt a hajó orrán mérte a víz mélységét, amikor megtámadtak.
Panaszüvöltésre támadás, nem furcsa?
Az, különös. És mégis, amit ott az embereknek előadtam, megfelelt a valóságnak, mert a hajónk ellen indított hadműveletet szó szerint a kétségbeesés kényszere szülte. 1,5 mérföldnyire voltunk Kurc állomásától.
A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. A 7. részt hallották. Fordította Vámosi Pál, rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt. Marlow, Sinkó László. Ügyvéd, Tilla Tilla. Igazgató, Horváth Gyula. Zarándok, Baj Gyula. Ügynök, Szabó Ottó. Fekete, Ambrus András. Fűtő, Keresztes Pál. Hang, Botár Endre. Zenei munkatárs Kelemen László, szerkesztő Pap Zoltán. Rendezte Vadász Gyula.
A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 10 évvel később, november 26-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Thank you. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. 8. rész.
Másfél mérföldnyire Kurz állomásától képzeletig milyen lassan nyomultunk előre az átjáróban. Mellettem a jó kormányosom, ez a szeszélyes hencegő. A fülke ablakzsalui kitárva, mint mindig. Bal felől a zátony, jobbról hirtelen fölmagasodó meredek part. Épp a mérőrudat figyeltem, amikor egyszer csak látom, hogy a mércés ember fölhagy unalmas munkájával, mozdulatlanul végignyúlik a fedélzeten, a mérőrúd pedig a vízben.
Törzs a vízbe!
Balról került meg, aztán egyenesen!
Fatörzs, főnök!
Mondom, balra vett, balra!
Jobbról is, Fatörzs, vigyázzon!
Még történt az isteni tüzeljen! Mire vár?
Egybe kapta! Ez is! Ezen vannak!
Egyenesre vett, egyenesre! Nyugodj, itt vagyok mellette!
Nyíl, főnök, nyíl!
Tartod a kereket, tartod! Egyenesre! Vigyázz!
Lőni, főnök, lőni!
Előre néz, kicsit jobbra, még! Még egy kicsit! Neki mész!
Forduljon meg, forduljon meg!
Követelem, hogy forduljunk vissza!
Papa, be! Tüzelj! Az anyád rohadt mindenit!
Csillapuljon le!
Fejtegségre!
Az már kész! Alig haladunk! Nincs gőz!
Marló! Nem haladunk! Vissza kéne fordulni!
Hova, kurva pecér? Majd a más világon! Itt nincs visszaút! Nem lehet!
Adjam a gőz! Nem haladunk! Hát mind itt döglünk meg!
Akkor megdöglötök mind! Mert együtt!
A pállom! A pállom!
Szívja ki! Tépje ki a sebből! Szívja ki!
Még! Célozzatok! Ott vannak!
Engedd el a puskát, kormányos!
Lenni! Én is lenni! Harc!
Vissza! Baron állat!
Kapitány!
Szentséges Isten!
Kormányosom különös bizalmaskodó pillantást vetett rám, miközben a lábam elé zuhant. Fejét kétszer odaverte a kormánykerékhez. Olyan volt, mintha a parton rohanók valamelyikének kezéből rántotta volna ki ezt a valamit, és ettől veszítené el egyensúlyát. Mindkét kezével a dárdanyelet szorongatta a melle előtt. A penge szörnyű sebet ütve szaladt a húsba. Meleget, nedveset éreztem a lábamon. Cipőm tele lett vérrel. A kormányos szeme döbbent fényben ragyogott, mintha még néhány kérdést akart volna feltenni valamilyen érthető nyelvem. De meghalt anélkül, hogy egyetlen szót ejtett volna, egyetlen tagját mozdította, egyetlen izmát rándította volna. Csupán a legvégső pillanatban ráncolta össze homlokát, mintha ő válaszolna valamilyen nem látható jelre. Ezek a ráncok fekete halotti maszkjának fölfoghatatlanul komor, töprengő, fenyegető kifejezést kölcsönöztek. Kutató pillantásának fénye hirtelen puszta, üveges tekintetbe dermedt. Jobb felé fordítottam a kormányt. Akkor megjelent az egyik rózsaszín pizsamás ügynök szörnyen kipirulva és izgatottan, füstösen. Üzenet félével az igazgatótól. Karon ragadtam, kényszerítettem, hogy ő kormányozzon. Döbbenten engedelmeskedett. Én a cipőfűzőmet tépkedtem. Halott, morogta a fickó megdöbbenve. Semmi kétség. Halott. Nekem meg az a gondolat mászkált az agyamban, hogy most már Mr. Kurz is halott. Lecibáltam és vízbe dobtam egyik cipőmet, utána a másikat is. A folyó ördögistenségéhez repítettem. Mindennek vége. Arra a különös felfedezésre jutottam, hogy képzeletemben Kurz sohasem cselekszik, mindig csak beszél. Ez az ember hang volt a számomra. Valahogy a léte érzetét a hangja sugallta. Adottsága a beszédhez, a szavakhoz. A kifejezés adománya. A fényesség megdöbbentő, lüktető, megvetendő árja, és az áthatolhatatlan sötétség mélyének csalékony áramlása. Most miért sóhajtoznak?
Ne, egyikünk sem sóhajtott. Maga vízbe dobta átvérzett cipőit, és minden kétséget kizáróan megmentette az egész díszes társaságot, hogy megszólaltotta a hajókürtet. Hogy jutott eszébe?
Nem tudom.
Sípolt, hogy visszarántsa a szerencsétlent a kormányhoz. Ezen a mozdulaton múlt az életük is, eszerint Mr. Kurci is.
Az övé nem?
Mire gondol?
Nem állítanám határozottan, hogy a nagy elefántcsontgyűjtő élete fölért a kormányoséval. Lehet, hogy ostoba vagyok.
Magukat összefűzte az út. Forgatta a hajója kerekét, maga figyelt rá, vagy bosszankodott rajta, mindegy, társak voltak.
Holtam már nem ért többet, mint egy porszem a Szaharában. Amikor ott vergődött a lándzsa zsúlya alatt, pillanatra úgy nézett rá, mint a rokonára. A fivéréül fogadott, igényelte a rokonságot, és abban a pillanatban meg is szenteltük. A mai napig őrzem.
Nem kellett volna meghalnia.
Mégiscsak kellett, hisz nem tudta magát fékezni. A harcidű erősebb volt nála, és magánál is, Charlie.
Mit várnak, uraim, olyan valakitől, aki vértől irtózva vízbe dob egy pár vadonatúj cipőt?
Az, hogy legalább tisztességesen temesse el a rokonát.
Már vártam ezt a... Na hát, csukott szemmel kirántottam a testéből a dárdát, kivonszoltam őt a kormányfülkéből, válla a mellemhez szorult, két sarka egyszerre ütődött a küszöbnek, nehéz volt, ahogy öleltem. Azután minden hűhó nélkül a vízbe lögtem. Teste még kétszer megperdült a vízben.
Az Isten szerelmére, miért?
Hogy az éhes favágói meg ne egyék, valóban?
Meleg volt. Nem hurcolhattuk magunkkal. Bajt hozott volna ránk. Tán bebalzsamoztuk volna? Nem. Ha eszik belőle valaki, akkor azok halak legyenek. Kormányos volt, amíg élt, nagyon is másodrendű kormányos, de kiárt neki a tengerésztemetés. Hát ezért. Amellett sürgősen kézbe akartam venni a kormányt, mert a rózsaszín pizsamás ebben az üzletágban reménytelen tökfilkónak bizonyult.
Prima munka volt. Csak egy halott, meg egy sebesült. Elkotródtak, mi?
Hogy az őserdő nyeljen minden.
Már amelyik, ha elkotródott. Fergeteges mészárlást vittünk véghez, uraim. Képzelték volna? Elintéztük őket. Hát az első percek, de aztán belejöttünk. Én mondom, fergeteges volt.
A vállam azért piszakulpány, de megérte.
Majd még átkötözzük. Na, mit szól, kapitány? Megúsztunk.
Rengeteg halottjuk lehet. Ezt nem felejtik el.
Ne higgye, ne higgye.
Micsodát?
Maga se higgyen a fergeteges mészárlásban. A füst az jó volt, de majdnem mind fölélődtek.
Belelőttünk a közepébe.
Hullottak, mint a legyek. Ezt nem felejtik el.
A sípjel jókor jött. Végleg betett nekik.
Lelkendezzenek, csak lelkendezzenek. De nekem nincs több kormányosom.
Majd felváltva kormányozunk. Semmiség. De élve megúsztuk, ember.
Hát igen. És hogyan tovább?
A mondó vagyok. Semmi értelme tovább hajózni. Kurc nincs. Állomás nincs. Ezek a vadok nyilván fölégették, szétdulták.
Nagyon igaz. Kizár dolognak tartom, hogy Kurc éljen.
Addig játszott a tűzzel, amíg... Biztos nem él.
Igazgató úr, forduljunk vissza. A megmaradt vadak is veszélyesek, azok ott tolálkodnak, ahol az állomás volt. Még egyszer rajtunk ütnének. Kár az Istent kísérteni.
Keressünk helyet, ahol nyugodtan megfordulhat a gőzös.
Nézzék, ha már idáig feljutottunk...
Mondja tovább.
Ha már idáig feljutottunk, tőlem jelentést várnak. Nem lehet kétséges, hogy az állomás megsemmisül.
Annyi szent, hogy mi...
Kérem, az állomás nincs még egy mérföldnyire sem. Kikötésről szó sincs. De ott szélesebb a folyót megfordulhatunk, és egy füst alatt szemrevételezzük a romokat, a pusztítást. Ígérem, alkonyat előtt megfordulunk, és start hazafelé.
Rendben. Félgőzzel megyünk. Mert a fával is takarékoskodni kell. De lövöldözni nem fognak. Nem akarok vért látni. A parton sem.
Tudja azt maga, hogy nem rajtunk múlik.
Mindannyiukon múlik, túlélték. Hát most ne akarjanak bosszút állni. És hagyják el a kormányfülkét.
Egyenletesen uszoljon ez hét a fedélzeten.
Nem dobolnak.
Ezt hogy érti?
Úgy, hogy dobolniuk kellene. A maga logikája szerint.
Mire céloz? Újabb támadásra?
Ellenkezőleg. Továbbítanák a hírt, hogy a füstölgő szörny halad fölfelé.
Kétlem. Félnek ezek a messze hordó fegyvereinktől.
Mérőrudat a vízbe! Mélységet mérni!
Piros jel, főnök! Csónak siklik!
Helyes! Mérsz tovább! Mérsz!
Az állomás! Az állomás! Ott a domb! Adj ide a messzelátóját!
Mindjárt. Ott emberek mozognak szép számban.
Adja már!
Fehér ember a parton!
Mi az Isten? A házak épek. Csomó ember. Maga érti ezt?
Fehér ember a parton integet. Haladjunk tovább?
Menjünk közelebb! Közelebb! Ez fehér ember.
Kössenek ki! Kössenek ki!
Följebb húzatom és visszacsorgunk. Jobb óvatosnak lenni.
Ide! Ide! Kössenek már ki!
Megtámadtak bennünket!
Tudom, tudom! Most már semmi vész! Kössenek ki bátran!
Ugyan ki ez a bohóc? Folt hátán folt a ruhája.
Vigyázzunk, kapitány! A kikötőhegynél fatörzs van! Múlt éjjel tették oda!
Tudja, ki ez?
Egy bohóc.
A kötni való lengyel. Nem értem az egészet.
Anyavajás életbe! Majdnem kilukadtunk.
Nehogy bosszúra gondoljon. A dombtetőn emberek nyüzsögnek.
Ne féltsen.
Üdvözlöm, kapitány! Üdvözlöm, igazgató.
Megtámadtak bennünket. Halottunk is volt. Itt mi van?
Most már rendben. Örülök, hogy megérkeztek.
Fegyvert! Fegyvert! Töltény mindenkinek, zsaragozó! Kiszállunk, emberek!
Maga kicsoda?
Engedelmével bemutatkozom. Pokriszkin vagyok, tengerész. Na lám, még maradt is a tűzifából, amit gyűjtöttem magának.
Ugye Mr. Kurz él?
Természetesen. Mr. Kurz odafönt van az állomáson, és...
Éj, pofa be! Egy szóval Kurz él?
Igen, nagy beteg volt. Voltak éppen most is beteg, de amiért...
Aha, ellenőrizzük az állomást. Csatárláncban hatolunk fel!
És ha megint ránk lőnek?
Nem lőnek. Mr. Kurz ott van.
Kapitány, maga tartsa a menetkészültségben a gőzöst. A többi fekete velünk jön. Mindenki?
Nincs mitől tartani. Egyszerű emberek ezek. Megjuhászkodtak már.
Magára egyelőre nincs szükségem odafenn.
Kérem, kérem. Én jó indulatból
mondom. Indulás! És figyeljenek, uraim!
Maga angol, ugye? Hát sajnálom, bizonyára szívesebben találkozott volna valamelyik honfitársával, de hát így be kell érni Pokriszkinnal. Se baj.
Nem késtünk el? Hallja, nem tetszik nekem a dolog. Odafent a cserjésben nyüzsögnek a benszülöttek.
Dehogy, dehogy. Már nem akarnak semmit. Ezek egyszerű emberek.
Ezt már mondta. Egyszerűek, de a lándzsával tudnak bánni.
Azért a gőzt ne engedje le. Hogyha mégis baj támadna, megint meg kell fújnia a gőzsípot. Jó kis fütynek több hasznát veszük, mint a puskák.
Mr. Kurz nem képes visszatartani őket?
Ő mindenre képes. Csodálatos ember. Annyira boldogát ez a maga jövetele kapitány, tudja, itt hétszámra nincs kivel beszélgetni. No, persze az időm egy része ráment, hogy visszatartsam őket a támadástól. De ez mégsem az igazi.
Mr. Kurzzal nem szokott beszélgetni?
Vele nem beszélget az ember, hanem hallgatja őt, a csodálatos elmefuttatásait.
Hát nem beteg?
Nagyon, nagyon beteg. És épp emiatt mostanában...
Mi van mostanában? Beszéljen.
Megváltozott. Ez az ember valósággal kitágította a szellememet. Én magam is azért vágtam neki a világnak fiatalon, hogy tapasztaljak, hogy eszméket gyűjtsek, hogy... és a legjobb pillanatban találkoztam vele.
Magát is meg akarta öletni?
Engem? Volt egy nap, amikor... De most élvezem a bizalmát.
Bennünket miért támadtak meg? Válaszoljam.
Mert nem akarják, hogy elmenjen. Ő az övék.
Igen?
Igen. És nekem is. Én is vakon hiszek benne, mert mindent neki köszönhetek. Ő is várja magát.
Engem? Miért? A sötétség mélyén Joseph Conrad regényének rádióváltozata. A 8. részt hallották. Fordította Vámosi Pál, rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztás a következő volt: Marlowe, Sinkó László, ügyvéd, Tilla Tilla, John, Horváth Sándor, igazgató, Horváth Gyula, zarándok, Baj Gyula, ügynök, Szabó Ottó, Fekete, Ambrus András, Pokriszkin, Prókai István, Mércés, Hatfaludi István, hang, Botár Endre. Zenei munkatárs Kelemen László, szerkesztő Pap Zoltán, rendezte Vadász Gyula.
A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 10 évvel később november 27-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Objektív. Beszélgetés Zimmermann István jezsuita hittérítő Afrika kutatói munkásságáról.
Kelimára iszapos zátonyon épült, és terjedelmes mocsarak és rizsföldek övezik. Ha itt 3-4 lábnyira leásnak, már vizet találnak, ennek következtében süllyednek a házak falai. Itt mindig készen kell lenni a hideg lázra. Augusztus vége felé elindultam Kelimánéból, és iparkodtam vágyaim célját, Afrika belsejét elérni.
Zimmermann István 1890 elején írta ezeket a sorokat. De hát ki is volt Zimmermann István? Az Érdi Magyar Földrajzi Múzeumban csak egy fénykép található róla, illetve egy-két tárgy, nem sokat tudunk személyéről, illetve tevékenységéről. Dr. Kubassek János, az Érdi Földrajzi Múzeum igazgatója.
A Magyar Afrika kutatás nem egy jeles személyiségét, Magyar Lászlót vagy Teleki Sámuelt, vagy akár Almási Lászlót messzeföldön ismernek és gyakran emlegetnek. Pedig akadtak olyan személyek is, akik csendben, visszahúzódva, de hasonlóan értékes munkát végeztek a földrész feltárásában, megismerésében. Többet kell tudnunk arról az emberről, akit Dél-Kelet-Afrikában, a mai Mozambik területén hosszú évtizedeken keresztül úgy emlegettek, mint a betűk atya, hiszen ő a Nyungve írásbeliség megteremtőjeként került a művelődés történetbe. Zimmermann István élete nagyon rendhagyóan alakult. A Felvidék szülötte volt, 1849. március 29-én Szomolnok után született a Szepességben, a Kárpátok vonulataitól koszorúzott kis településen. Nem könnyű életsors jutott neki. Édesapja, aki a bányában dolgozott vájárként, korán meghalt, és ő maga is munkára kényszerülve teremtette elő a továbbtanulása feltételeit. Lőcsére került, a lőcsei gimnáziumban tanult, majd pap lett. Vácon végzett tanulmányai után került Kalocsára, ahol belépett a jezsuita rendbe. Tudnunk kell azt is, hogy Kalocsa a magyar Afrika kutatásnak egy jeles szellemi központja, gyújtópontja volt, ahol nem csak képzést, oktatást adtak, hanem egy bizonyos szellemiséget és érdeklődést is. A magyar jezsuiták nem egy híres képviselője, már ezt megelőzően is távoli földrészeken dolgozva, hittérítőként munkálkodva igyekezett részt venni az elmaradott népek szellemi arculatának formálásában, épp úgy, mint hogy a fizikai életkörülmények megjavításában is. A missziós tevékenység legnehezebb feladata, ha eltérő éghajlat, eltérő klíma és eltérő életviszonyok fogadják az embert. Zimmermann vállalta ezt.
Öt napi utazás után elérkeztem Mopeába, hol a Zambézi láz újra ágyhoz szegezett, és olyan rosszul lettem, hogy a főnököm azt hitte, hogy belehalok. A láz folytán gyomrom képtelen volt bárminő étel fölvételére. Így feküdtem több napon át, és pedig eleinte azon roskatag házban, ahol a levegő igen rossz volt, és ahol ágyanánt egy ajtó szolgált, nem lévén más bútor az egész házban. Később főnököm átvitt a Zambézi partjához, remélvén, hogy a hely és levegőváltozás jól fog hatni. Itt a Zambézi partján elhelyezett egy néger kunyhóban, amelyen az ajtón kívül más nyílás nincs. Itt a kunyhóban feküdtem a földön, a tűz mellett, mely a kunyhó közepén azon célból égett, hogy távol tartsa a sok moszkítót.
1884-ben a Zambézi misszió vezetője lett, és így jutott el Portugál Mozambikba. Itt társa volt Mennyhárt László, és elég sok érdekes kalandot ír le a megemlékezéseiben, hogy itt mennyi összetűzése volt a helybeli törzsfőnökökkel.
A helybeliek felemelkedéséért tett munkát nem mindenki nézte jó szemmel. Akadtak olyan törzsfőnökök, befolyásos varázslók, akik egy fehér misszionáriusban vetélytársat láttak, és úgy vélték, hogy az ő hatalmukat, az ő befolyásukat akarja csorbítani, és azzal, hogy ő iskolát nyit, hogy helybéli fekete gyerekeket megtanít írni, olvasni, azzal, hogy számukra lehetőséget biztosít egy emberibb életre, az egy varázsló szemében nem biztos, hogy kedvező volt, hiszen ezzel az ő befolyási köve szűkül.
És hát voltak más ellenségek is, hiszen ő gyerekeket gyűjtött össze a Békeszigetén, ez volt az ő missziós táborának a neve, legalábbis a helybeliek szerint, és nagyon sokszor a külső támadástól, a rabszolga kereskedők támadásától is tartania kellett.
Így van, és ez jelentette talán a nagyobb veszélyt, hiszen a rabszolga kereskedelem komoly üzleti vállalkozásként pénzt hozott az ember kufárok konyhájára. Az 1880-as években ez még gyakran előfordult, és a misszionáriusok is, akik maguk nem egyszer a saját pénzükön váltottak ki gyerekeket a rabszolga kereskedők karmaiból, szembe kerültek a rabszolga kereskedéssel. Az iskolákban, ahol a missziósok dolgoztak, így a Zambézi misszióban is, a rabszolga gyermekek és a törzsi előkelők gyermekei együtt tanultak. Tehát nem volt köztük különbség a származás szerint. Ez is azoknak a papoknak az érdeme, akik úgy vélték, hogy a tanulás lehetőségét és jogát az egyformán mindenkinek biztosítani kell. A a misszió mindennapi életének szervezésén, az oktatáson, a tanításon túlmenően Zimmermann is és Mennyhárt László is nagyon sokat tett a tudomány terén. Egy olyan törzsi nyelv megismerésének az alapköveit rakta le, melyhez semmilyen segédanyag nem szolgált forrásul. És neki az egyedüli forrás az élő emberek beszéde volt. És ezen az úton kellett neki kialakítania a szótárát, több mint 20 000 szót tartalmazó szótárát. Méltán tekinthetem ezt olyan jellegű munkának, amit Körösi Csoma Sándor végzett Tibetben, a tibeti szótár és nyelvtan összeállításában.
Ez egy portugál szótár volt?
Összeállított egy szójegyzéket, egy nyungve szótárat. Ezt a jegyzéket ő aztán bővítette, és nyungve nyelvvel lefordította a Bibliát is. Ehhez azért 20-25 000 szót kellett ismerni, kellett tudni. Szakemberek véleménye szerint ennyi szó szükséges a Biblia tökéletes élethű, szöveghű visszaadásához. Zimmermann a kérdező módszert használta az anyag összeállításánál, és a nyelvnek a belső törvényszerűségeiből ő nem tudott más szakemberrel konzultálni, hiszen senki nem volt, aki ezt előtte vagy vele párhuzamosan is kutatná, vagy kutatja. Nem feledhetjük el azt sem, hogy a másik jeles Afrika kutató, Tordai Emil csak néhány esztendővel, több mint egy évtizeddel később kezdte meg a nyelvészeti munkásságát a Kongó medencében, ahol 9 törzs nyelvét sajátította el Tordai Emil. Zimmermann őt megelőzően dolgozott itt. A nyungve írásbeliség a tudománytörténetnek egy fehér foltját tölti ki tartalommal, és azt sem feledhetjük el, hogy az emberek összetartozásának érzését, tudatát is elmélyíti már ez az írásbeliség, aminek a megalkotójaként Zimmermann Istvánnak fontos szerep jutott.
Az éhínségek idején felduzzadt missziós iskolánk létszáma, mivel tömegesen menekültek ide az éhezők, akik máshonnan nem kaptak segítséget. Ezren és ezren estek áldozatul az éhhalálnak, és a halottak annyira szaporodtak az egyes helyiségekben, hogy nem találtak embereket, kik azokat eltemették volna. Az ezen vidéken lakó európaiak ajtaja folytonosan számos éhezőtől volt körülvéve, kik magukat, nejeiket és gyermekeiket felajánlották rabszolgáknak, csak hogy ételt kapjanak. De senki sem figyelt kérelmeikre, és senki sem fogadta el ajánlatukat, miután mindenki éhséggel küzdött. Igen nagy azoknak a száma, kik ínséges és éhséges helyzetükben nem találván sehol segítséget, erőszakosan vetettek véget életöknek, és napunként igen sok hullát lehetett találni a Zambézi folyóban. Mások ismét családostul elhagyták lakásaikat, és elmentek idegen, messze vidékre, hogy ott, mint rabszolgák, kenyerüket keressék. Ennek folytán főképp Tete és Boroma vidéke jelenleg igen el van hagyatva, és lakóinak legnagyobb része vagy meghalt éhen, vagy elköltözött.
A Kalocsai Gimnázium másik jeles paptanára, aki a gimnázium igazgatója is volt, Mennyhárt László, néhány esztendő múlva követte őt Afrikába. 1890-ben érkezett ki a Fekete Föld részre, és 1891. februárjában, február 15-én, ez egy nagyon jeles emlékezetes nap, hiszen ekkor kezdték meg a rendszeres agrometeorológiai megfigyeléseket. Egy barográf és egy tomográf kezdett dolgozni, amivel kapcsolatban az éghajlati időjárási megfigyeléseket már papírra vették. Tudták jól, az afrikai éhínség ellen harcolni kell. Tudományos eszközökkel is fel kell venni a küzdelmet, de ennek az egyik előfeltétele az, hogy megismerjék alaposan a vidék időjárási és éghajlati viszonyait, hogy olyan növényeket tudjanak termeszteni, melyek a legoptimálisabban tudnak alkalmazkodni ez a földrajzi környezethez. Ez persze a mezőgazdasági kalendárium kiadásához is jelentős adatokat szolgáltatott, és így tudták, hogy a kísérleti parcellákat, ha kialakítanak a Zambezi partján, akkor mik azok a növények, amik egyáltalán esélyt kapnak arra, hogy itt terméshozamot hoznak. És azt sem szabad elfelejteni, hogy azokban a mintagazdaságokban, amik létrejöttek ezeknek a misszióknak a munkája hatására, A feketék jóval magasabb színvonalú növénykultúrát tudtak meghonosítani, és már például a múlt század végén gépeket is kezeltek. Úgyhogy ezek a missziók jóval nagyobb tekintélyre tettek szert, mint a hasonló portugál vagy angol missziók.
Mindössze 45 évet élt Zimmermann István. Halála is a hely szellemének megfelelően talán majd, hogy nem természetesnek is tűnik, hiszen megint csak egy konfliktusból ered.
1894. január 31-éről február 1-ére virradó éjszaka halt meg. Az egyik helybéli törzsfőnök gyanakvása az ellenszenvés gyilkos indulattá fokozódott, és egy olyan ételt küldött át neki, amiben mérget rejtett. És ez a méreg oltotta ki ennek a fiatal szerzetes papnak az életét. Mozambikba, Zumbóban történt ez. Zimmermann István tudományos közleményei rangos európai folyóiratokban is napvilágot láttak, de ezek nehezen hozzáférhetők. Az érdeklődőknek azonban mégis rendelkezésük vál egy közelmúltban megjelent kiskötet, ami dr. Kvizsán László tollából a tankönyvkiadó kiadásában látott napvilágot, Távoli tájak magyar utazói című sorozat, aminek első két kötete már megjelent Magyar utazók Ázsiában és Magyar expedíciók Ázsiában címmel. Ez a harmadik kis kötet most látott napvilágot Magyar utazók Afrikában címmel. Kvizsán László ebben több évtizedes kutatásai eredményeképpen vázolja fel az életútját annak a jeles jezsuita misszionáriusnak, aki Afrika földjén dolgozott és tett a rendjért és az ott élő emberekért.
Teleobjektív. Beszélgetést hallhattak Zimmermann István jezsuita hittérítő Afrika kutatói munkásságáról. A műsorban közreműködött Kubassek János és Balázsi Gyula. Zenei szerkesztő Terdik László. Riporter Sarkadi Péter. Szerkesztette Nyíri Ferenc. A felvétel 1994-ben készült, és legutóbb 1998. november 24-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben